vár a gyülekezete Advent harmadik vasárnapján, és hadd adjam át férjem köszöntését is, hiszen neki kellene itt állnia, de péntek, szombat és vasárnapi napon a metodista testvéreknél szolgált evangelizáción, és a mai alkalom pontosan egybeesik ezzel az Isten tisztelettel, tehát a metodista testvéreknél tesz most szolgálatot, és ezért kell, hogy beérjék a testvérek velem. Itt szeretettel köszöntök mindenkit a mai Isten tiszteletünkön, Isten igéjével, Ézsaiás könyvének 40. fejezetében olvasható. Építsetek utat a pusztában az Úrnak, az Úr jön hatalommal. Advent 4. vasárnapján, december 18-án a Nagy Templomban, a 10 órakor kezdődő Isten tiszteleten a Túróci Zoltán Evangélikus Általános Iskola és Óvoda gyermekei fognak műsorral szolgálni pedagógusai vezetésével. A Nagy Templomi Perselypénzt ez alkalommal iskolánk javára fogjuk odaadni. A gyermekbiblia körösök karácsonyi ünnepségét december 18-án, vasárnap, 16 órai kezdettel tartjuk az evangélikus gyülekezeti teremben. A vasárnap esti Isten tisztelet az ünnepség záró alkalmaként lesz megtartva. Egyéb hirdetések. Gyülekezetünk énekkara ma este 18 órától tart kóruspróbát a gyülekezeti teremben. Várják az énekkarosokat szeretettel. Karácsonyi vásárt rendezünk a gyülekezeti teremben minden hétfőn a bibliaórához kapcsolódóan. Adventi koszorút már nem lehet kapni, de gyertyákat, mécseseket, kézzel készített szép tárgyakat, melyeket gyermekekkel készítettünk, és vannak adományok is, melyeket felnőttek készítettek. Meg lehet vásárolni, és a befolyt összeg a Mandabokori imaházat építésére folyik be, és keresztény lelki könyveket is lehet vásárolni az ünnepekre. Az evangélikus élet 250 forintért kapható a kiáratnál, megérkezett a csendes percek januári és februári száma, amely hivatalban megvásárolható. És hadd mondjam örömmel, hogy templomunk felszentelésének 225. évfordulójára készített és megjelent a kövekbe épített hitvallás című jubileumi könyv is, amely 3500 forintos áron a lelkészi hivatalban kapható, de ezen a mai Isten tiszteletünkön a hátul majd meg lehet ezt tekinteni, és meg lehet vásárolni. Hadd ajánljam a testvérek figyelmébe egy kemény kötéses, nagyon szép és tartalmas könyvet vehetünk a kezünkbe, amely erről a templomról szól, sok-sok kép illusztrációval és a gyülekezet múltjáról. A CD is kapható, melyen Bach és Liszt műveket hallhatunk templomunk 100 éves orgonáján, dr. Kovács László Attila lelkész orgona művész előadásában. Ez is megvásárolható 2500 forintos áron. És ugyancsak megvásárolható a Máté 118 című, az Északi Egyházkerület lelkészei által írt igehirdetés kötet 1970 forintos áron, valamint Márkus Mihály Bokortanyák népe című könyve 1000 forintos áron. És kapható már 2012-es évi bibliaolvasó útmutató is kétféle formában. És mindezek a könyvek most a templomban is megvásárolhatóak a főbejáratnál. Hadd ajánljam a Máté 118 című kötetet is a testvérek figyelmében, hiszen ebben a könyvben az Északi Evangélikus Egyházkerület minden egyes szolgálatban lévő lelkésze, állományban lévő lelkészek, azok is, akik gyermek miatt talán most otthon vannak, mint például én is, Gyeden vagy Gyesen, mindenki írt bele egy-egy ige hirdetést, minden lelkész így megismerhető, hogy hol szolgál, egy kis kép van mellette, egy-egy ige és az ige hirdetés, és így meg is tudhatjuk, azért 118 a címe ennek a kötetnek, mert 118 evangélikus lelkész szolgál így ebben az északi evangélikus egyházkerületben, és 118 igehirdetés olvasható így ebben a kötetben, mert Máté evangélium már megy végig, és azt vettük sorban. És hadd hirdessen, az elején elfelejtettem köszönteni a december hónapban született testvéreinket, mert ezen az Isten tiszteletünkön az igehirdetést követően egy-egy kis lelki útravalóval, egy-egy igével szeretném megáldani mindazokat, akik ebben a hónapban adnak hálát Istenünknek születésükért és éveikért. Isten áldja meg a mi alkalmunkat, hogy az ő dicsőségére és gyülekezetünk épülésére lehessen. A 131-es számú énekünk utolsó verszakát énekeljük el. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Láttasd meg velünk, Urunk, a Te kegyelmedet, és add nekünk üdvösségedet. Eddig is megkegyelmeztél a Te népednek, és elfedezted minden vétkünket. Térj hozzánk most is, üdvözítő Istenünk, és fordítsd el tőlünk haragodat. Amen. Ó, Atya, Fiú, Szentlélek, Téged áldjon szív és lélek, Téged dicső szent háromság, dicsérjen az egész világ. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Istenem, hozzád menekülök segítségért, mert nem tudok szabadulni bűneimtől. Te hatalmas vagy, és igen irgalmas. Elég nékem a te kegyelmed, csak szállj meg engem, és bocsásd meg vétkeimet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Én Istenem, én bűnös ember, itt állok szent színed előtt, bűneim árva, mint a tenger.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Mindezért dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Áldjad én lelkem a dicsőség örök királya, őnék én mennyei karokkal együtt szent hálát. Szogorom, ének és orgona hang, mind az ő szent nevét áldják.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, látogass meg minket kegyelmeddel, és oszlasd el a sötétséget lelkünkben a Te világosságoddal, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a drága testvérek, a szeretett gyülekezet Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Pál apostolnak az első korintusi levelében, a 4. fejezetben az első 5 verset a következőképpen. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon, sőt magam sem ítélkezem önmagam felett, mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani. De nem ezt tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Egyáltalában ne ítéljetek azért addig, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják Istenünk beszédét, magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, magasztalás most és mindörökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Lukács evangéliumának 3. fejezetében, a 15. verstől a 18. versig a következőképpen. Mivel a nép reménykedve várakozott, és szívében egyre azt fontolgatta Jánosról, hogy vajon nem ő a Krisztus, János így válaszolt mindenkinek. Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét. A gabonát csűrébe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Urunk, szentelj meg bennünket a Te igéddel, a Te igéd igazság. Amen. Szeretett drága gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Advent 3. vasárnapja van ma, és a kijelölt igerész, amelyet felolvastam, Keresztelő János szolgálatáról és személyéről szól. Ezen a mai istentiszteleten Istenünk Keresztelő János személyén és szolgálatán keresztül mutat rá az érkező Krisztusra. Először hadd mondjak arról pár szót, hogy ki volt Keresztelő János. Úgy gondolom, hogy talán itt mindenki hallott már őróla. És az első gondolat, ami eszünkbe jut talán őróla, az az, hogy ő az útkészítő. Keresztelő János az útkészítő. Tudjuk róla az evangéliumból, hogy a születése sem volt már olyan hétköznapi. Zakariás pap az édesapja és Erzsébet az édesanyja, idős korukban született gyermekük János. És Lukács evangéliuma az ő születésének ígéretével kezdődik. Amikor Zakariás bement a templomba, hogy a papi szolgálatnak eleget tegyen és elvégezze, akkor ott a templomban megjelent neki Isten angyala, és azt mondta Zakariásnak, hogy fia fog születni. Hadd olvassak fel pár igeverset, melyet az angyal mondott akkor a templomban Zakariásnak. Jánosról mondta ezt az angyal: nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére téríti, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Ismerjük a történetet, János kételkedett, hitte is, nem is hitte, hiszen idős ember volt már, ezért megnémult. És csak akkor szólalhatott meg, miután János megszületett. János, miután megszületett, Zakariás énekét olvashatjuk a Bibliában, Lukács evangéliumában, amely így szól: édesapja mondta ezt, te pedig kisgyermek, a magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait. Hát röviden csak ennyit, lehetne még sok mindent mondani Keresztelő Jánosról, de röviden ennyit hadd mondjak. Már a születése is különleges volt. A világra érkezése is különleges volt. Emberi szemmel nézve azt mondhatnánk, milyen nagy ember volt ő. keresztelő János Krisztusnak a prófétája. És olyannyira szent életet élt ez az ember, hogy a nép, akiben elevennen élt a reménység, hogy jön majd, jön a messiás, jön a szabadító, jön a Krisztus, elkezdték azt gondolni Jánosról, hogy talán ő a messiás, akit oly régóta várnak. Milyen megtisztelő és milyen hízelgő gondolat ez, nem? Talán keresztelő János elszállhatott volna magától. Milyen nagyra becsülnek engem, milyen nagyra értékelnek. Merjük, testvérek, magunk elé képzelni Jánost, keresztelő Jánost, aki a Jordán partján sokaknak hirdette a szabadulást bűneikből, azt, hogy van bűnbocsánat és van örök élet az Isten könyörülő irgalmán keresztül. Sokan hittek neki, sokan követték, sokan megtértek, sokaknak megváltozott az élete és megkeresztelkedtek. Hogyan kezelte János ezt a váratlannak talán nem mondható, de kényes helyzetet? Azt, hogy az emberek elkezdik maguk között azt beszélni és mondogatni egymásnak, talán ő a messiás. Bizonyára voltak olyanok is, akik erről teljesen meg voltak győződve. És János ebben a pillanatban, ebben a helyzetben, tudva azt, hogy ki ő, és mi az ő feladata, háttérbe vonul, és azonnal elkezdi tisztázni a dolgot. János alázatos lélekkel rámutat arra, hogy aki erősebb nála, az utána jön. Mennyire hiányzik a legtöbb ember lelkiségéből ez a szellemiség? Háttérbe vonulok, és rámutatok egy nálamnál sokkal nagyobbra. Hiszen olyanok vagyunk mi emberek, hogy szeretünk villogni, szeretünk fényben lenni, fontosnak látszani, kitűnni valamivel a többiek közül, és magunkat sokkal többre értékelni, mint a másik embertársunkat. Mert Krisztus nélkül, szeretett testvérek, ki kell, hogy mondjuk, hogy ilyen én központú az ember. Nagy az ego, és csak önmagunk körül tudunk forogni. Azt láthatjuk, hogy keresztelő János nem ilyen volt. Azért, mert szent lélekkel telt ember volt, és ahogy olvastam, ugye ő róla, már anyja méhétől fogva megtelik szent lélekkel. Nem önmaga körül forgott, hanem az érkező messiás körül. Ő egy különös feladatot kapott Istentől, és ezért mondta azt az angyal, hogy már anyja méhétől fogva megtelik szent lélekkel. Hiszen bűnben születünk erre a világra, és nem az anyánk méhében térünk meg, hanem majd életünk során, reménység szerint. De János kiválasztott volt az Úr előtt. Kedves testvérem, mi milyennek ismerjük önmagunkat? Te milyennek ismered önmagadat? Önmagunk körül forgunk, családunk körül forgunk, vagy a baráti társaság jelenti a legfontosabb közeget talán, vagy a Krisztus közelsége? János személyét tekintve csodálatos, amilyen határozottan három képet is használva visszautasítja a sokaságnak ezt a feltételezését, hogy ő lenne a messiás. A három kép pedig a következő. Azt mondja, hogy ő még a messiás saruja szíjának megoldására sem méltó. Ezt mondja magáról. Aztán azt is mondja János, én vízzel keresztellek titeket, de aki utánam jön, az majd szent lélekkel és tűzzel fog keresztelni. Azaz, tűz és víz a különbség közöttük. Szoktuk ezt mi mondani a magyar nyelvben, és ezért milyen jó tűz és víz a különbség Jézus és keresztelő János között. Még akkor is, hogyha keresztelő János
kiválasztotja az Úrnak, tűz és víz a különbség közöttük. És a harmadik kép, amit használ, az a gabona tisztításnak a feladata. Mert a gabona tisztítás feladata az a Krisztus feladata. Hadd menjünk ezen a három képen most keresztül. Az első ugye a messiás saruja szíjának megoldása volt, amire nem méltó János. Krisztus korában a templomi rabszolga feladata volt az, hogy a pap saruja szíját megoldja, hogy mezítláb léphessen be a papa szentébe. A rabbinizmus szerint ez annyira tisztátalan foglalkozásnak számított akkor, hogy az illető még az utolsó ítéletben sem tisztulhatott meg. Ez volt a felfogás, szeretett testvérek, erről a foglalkozásról, megoldani valakinek a saruja szíját. És János azt jelenti ki magáról, hogy ő még erre a feladatra sem méltó az eljövendő Krisztusnál. Itt lehet érezni azt, hogy mennyire nagyra értékelte Krisztust, mennyire fel tudta őt magasztalni, és önmagát mennyire meg tudta alázni. Ő mondta többek között azt, néki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. És egyértelműen is kimondja konkrétan, nem én vagyok a Krisztus, hanem én előtte küldettem el. Keresztelő János nagyon jól ismerte önmagát. Tudta, hogy ki ő valójában, és mi a küldetése és a feladata ebben az életben. Mennyire más szellemiség uralja ma a világot és a legtöbb ember szívét, de ne essünk kétségbe, testvérek, ez nem csak ma van így. Én úgy gondolom, mivel a bűn az bűn, és a világban van az elesés óta, a bűnbeesés óta, ez bizonyára így volt Jézus korában is, hiszen akkor is sokan voltak a képmutatók és a farizeusok, akikről ne felejtsük el, hogy nagyon keményen prédikált mind Jézus, mind pedig Keresztelő János. Keresztelő János így szólítja meg őket, viperák fajzata. Hát nem éppen valami kedves megszólítás. Ugye mi azt mondjuk a szeretett testvéreknek, szeretett drága gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Keresztelő János merészelte azt mondani azoknak, akik külsőleg azt mutatták, hogy követik Krisztus, de belül tele voltak romlottsággal és bűnnel, hogy viperák fajzata. Jézus pedig azt mondja nekik, amit Máté evangéliumának 23. fejezetében olvashatunk. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, és akkor nagyon sokféle dolgot elmond Jézus, hogy miért jaj a képmutató farizeusoknak és írástudóknak. Többek között azt is mondja, hogy hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival, és mindenféle tisztátalansággal. Elég kemény szavakkal illette Jézus és János is a kor képmutató vallásos embereit, akik csak önmaguk körül tudtak forogni. És velünk sincs ez másképp, vagy Krisztus bennünk él, szeretett testvérek, és neki adunk mindenért minden tiszteletet, őt magasztaljuk fel, vagy pedig meg akarunk még magunknak tartani valami magasztalást, valami dicséretet, valami elismerést, hivatkozva arra, hogy én azért sok mindent letettem az asztalra, én sok mindent felmutattam már ebben az életben, igazán méltó ember vagyok az elismerésre. Pedig semmink sincs, amit ne kaptunk volna, és oly sokszor elfelejtjük ezt. Tudunk-e őszintén szembenézni önmagunkkal, és meglátni azt, ami életünk miről szól? Önmagunk körül forgunk, magunkat magasztaljuk, vagy akarjuk középpontba állítani, vagy pedig Krisztusról tesz bizonyságot a mi életünk. Áttérek a második képre. János azt mondja magáról, én vízzel keresztellek titeket. Vízzel keresztelt János a Jordán vizében, a bűneiket megvalló emberek sokaságának. Ez jelezte az ő megtérésüket, az óember meghalását és az új embernek a megszületését. János vízzel keresztelt, mint ahogyan tesszük ezt ma mi is a keresztény egyházakban, igaz, nem a Jordán vizében, de itt a keresztelő kútnál, vagy éppen a bemerítő medencében a testvéregyházak. A víz önmagába véve egy külsőség, egy jel. Ami igazán számít, és ami igazán fontos, az nem a külsőség, testvérek, hanem az ember bensőjének és szívének az állapota. Ma ez is jellemző egyébként, főleg fiatalokra, de biztos más korosztályban is jelen van ez, hogy a külsőség számít, a megjelenés. Hány és hány fiatalt hallok, azt számít, milyen cipő van rajta, milyen márkajelzés van rajta, hogy az nem bóvli, hanem egy drága dolog. Az, ami belül van, a szívben, az nem számít. Az nem olyan fontos. Pedig az a legfontosabb, nem a külsőség, hanem a szívnek az állapota. És aki a mi legbensőnket meg tudja változtatni, az nem a víz, hanem a Szentlélek. A Szentlélek. És éppen ezért mondja Krisztusról azt János, hogy ő majd Szentlélekkel keresztel meg titeket, mert Krisztus, ami bensőnket akarja megváltoztatni, Krisztus, ami benső életünknek középpontjában akar helyet foglalni. Nem kívül, hanem bent. Igazán odaszánt keresztény hívő embereket akar, akik Krisztus katonái, akik Krisztus követei, akik róla tesznek bizonyságot életükkel, szavaikkal, tetteikkel. Nem azt jelenti ez, hogy olyan tökéletes emberek, mert követünk el bűnt és hibát, de nem akarjuk elkövetni, és tudjuk azt, hogy van bűnbocsánat, és van kegyelem, és van örök élet. Ezért mondja azt többek között Isten igéje, hogy minden bűn megbocsáttatik, de aki a Szent Lelket káromolja, annak nem bocsáttatik meg. És nem felejtem el, soha gimnazista koromban találkoztam többször ezzel az igével, és elkezdtem félni ettől az igétől. Hát mit jelent ez a Szent Lélek ellen vétett bűn, ami nem bocsáttatik meg? Talán én már el is követtem? És mentem a hittanórára, és kérdeztem a lelkészemet, mit jelent ez, hogy aki a Szentlélek ellen vét, annak nem bocsátatik meg. Ma már tudom és értem. Ez azt jelenti, aki visszautasítja a Szentlélek hívását, annak az Isten nem tud megbocsátani. Mert van szabad akaratunk, és az, hogy beengedjük az életünkben, vagy elutasítjuk, az rajtad áll. Rajtam áll. Az Istennel való kapcsolat a személyes kapcsolat. És vagy befogadjuk őt, vagy elutasítjuk. És éppen ezért ne utasítsátok el azt, aki szól. Ezt mondja az Isten igéje. És a Szentlélek, amikor indít bennünket, hogy térj én hozzám, és engedd, hogy lakozást vegyek a te életedben, akkor engedjünk teret a Szentléleknek az életünkbe, és engedjük be. Épp ezért Krisztus nem vízzel keresztel bennünket, ahogy ezt mi emberek tesszük, hanem Szentlélekkel, és amikor Szentlélekkel megkereszteltetünk Krisztus által, felszítja a tüzet a szívünkbe. A lángoló tüzet, a lángoló szívet ő érette. Azt jelenti, hogy egyszerűen nem tehetünk úgy, mintha nem hallottunk volna semmit, nem tehetjük azt, hogy nem mondjuk el ezt az örömet, amit megtapasztaltunk, és amit tudunk, hogy van örök élet, van bűnbocsánat. Hát hány és hány ember él enélkül, az igazi kincs nélkül? És így megyünk el ebből a világból. Micsoda katasztrófa! Hát rajtunk múlik, keresztény hívő embereken, hogy Krisztus katonái leszünk-e, és tud-e ő bennünket az ő dicsőségére használni? Lángoló szívet ad ő érette. Megfogalmazódik bennem, én is ember vagyok, büszke vagyok a férjemre, pedig tudom nagyon jól, hogy ő is Krisztus katonája, és nem lehetünk magunkra büszkék. Hadd mondjam el a szeretett testvéreknek, amikor megismertem őt, olyan felemelő volt, amikor a szobájába felmentem a harmadik emeletre, egy kollégiumban laktunk, én az első nő a harmadikon, akkor egy röntgen leletet láttam a tetőtéri ablakára ragasztva. Egy röntgen lelet volt, ahol látszottak a bordái, az ő bordái, az édesanyja készítette róla. És egy ige volt a bordái közé ragasztva, Jeremiás próféta könyvéből, amikor azt mondja Jeremiás, csontjaimban rekesztett tűz, ez ég ő benne. Jeremiásban égett a Krisztus iránti szeretett tüze, és én ezt, amikor megláttam ott, örült a szívem, mert tudtam, ő benne is az a tűzég, ami bennem. Akiben a Szentlélek lakozást vesz, és akinek az életét átjárja, annak tűz fog égni a szívében, a Krisztus iránti szeretet tüze. Ez a tűz először lobog, testvérek. De ne felejtsük el soha, hogy a Krisztussal való kapcsolatot ápolni és gondozni kell, mint ahogy egy házasságot is, mert egyébként nem fog működni. És éppen ezért ez a tűz pislákolni is tud, de ki is aludhat. És ez figyelmeztessen bennünket. Ez a tűz pislákolni is tud, és ki is aludhat. És őriznünk kell ezért ezt a tüzet, és ápolnunk az Istennel való kapcsolatot életünk minden napján. Rátérek a harmadik dologra, amelyről Keresztelő János beszélt, hogy Krisztus feladata, ez pedig a gabonatisztítás. Ez nem jelent mást, mint az utolsó ítéletet. János csak meghirdeti az ítéletet, de az eljövendő végre is hajtja. Erről sokan nem szeretnek hallani és tudni. Nem jó ezzel komolyan szembesülni, mert ez azt jelenti, hogy a tetteimmel, az életemmel el kell majd számolnom valakinek. Azt jelenti, hogy lesz számonkérés, azt jelenti, hogy lesz ítélet. Ó, ez sokaknak nem tetszik. Éppen ezért a mai világban vonzóbb a carpe diem, élj a mának felfogás, és sokkal vonzóbb sokaknak az evolúció szemlélet. Miért, testvérek? Mert nincs számonkérő. Mert nincs számonkérés, mert nincs felelősség, nincs semmi. Úgy élek, ahogy akarok, azt teszek, amit akarok. És kész. Nem tartozok senkinek, semmivel. Csak én vagyok a nagy önző egómmal. Az ige viszont arra hívja fel a mi figyelmünket, hogy az ítélet egészen bizonyos. Krisztus eljött ebbe a bűnnel terhelt világba, törékeny, gyenge gyermekként. Egészen olyanná lett, mint mi, mindenben hasonlított hozzánk, kivéve a bűnt. Őre elmutatott Keresztelő János, és őre el kell, hogy mutassunk mi is. Ő elvégzett mindent a mi üdvösségünkre. Éljünk, szeretett testvérek, ezzel a drága lehetőséggel, a Szentléleknek teret engedve életünkben, tudva azt, hogy az Isten szérűjében mi nem a polyva vagyunk, hanem a gabona. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked a te drága, szent igédet, köszönjük neked, hogy oly sok mindenre tanítasz bennünket, és felhívod a figyelmünket. Urunk, add, hogy életünk középpontjába te légy, szent lelked által szítsd a tüzet a mi életünkbe, hogy érted lobogjon és égjen a mi szívünk és életünk. Ne mulandó dolgokért, ne a magunk dicsőségét keresve, hanem egyedül a tiédet. Mennyei atyánk, add, hogy így betöltsük azt a szolgálatot, azt a feladatot, azt a küldetést, amelyel bennünket, mindannyiunkat megbíztál és kiküldtél. Ahogy keresztelő János tette, rád mutatott, tudjunk mi is életünkkel, szavainkkal, tetteinkkel rád mutatni. Kérünk téged, hogy hallgass meg bennünket az Úr Jézus Krisztusért, akié minden hatalom, dicséret, dicsőség és magasztalás most és mindörökké. Amen. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.
Thank you.
hónapban születtek, december hónapban ünneplik születésnapjukat, és áldásban szeretnének részesülni. Ide legyenek olyan kedvesek kijönni az Úr oltárához és térdet hajtani. Egy-egy igével fogok megáldani mindenkit. Most pedig csendesedjünk el, és az oráció ökumenikában boruljunk Istenünk elé.
Mennyei Atyánk, hálával állunk meg előtted mai Isten tiszteletünkön, és köszönjük neked, hogy ígéden keresztül szóltál hozzánk. Köszönjük a gyülekezet közösségét. Köszönjük, hogy együtt örülhetünk az örülőkkel, és együtt sírhatunk a sírókkal. Urunk, így adunk hálát a születésnaposokért, mindazokért, akik ebben a hónapban ünneplik születésnapjukat, és adnak neked hálát életükért. Hiszen életünk évei a te kezedben vannak. Mennyei Atyánk, így jövünk eléd, és könyörgünk azokért, akik sírnak, azokért, akiknek fájdalommal van tele a szívük, azért, mert elveszítették azt, aki nagyon közel állt hozzájuk. Urunk, ebben a világban csak te tőled jöhet igazi vigasztalás. Igazi vigasztalás a gyászban és a fájdalomban, igazi vigasztalás a nyomorúságban. Így kérünk mindazokért a testvérekért, akik eltemették szerettüket a múlt héten, Urunk, te állj ő melléjük. Te adj nekik erőt és vigasztalást a nehéz helyzetben. És Urunk, ezen az Isten tiszteletünkön megemlékezünk Fazekas Mihályról, aki 26 éve hunyt el, és Cesznyicki Ilonáról, aki 31 éve hunyt el. Urunk, hálát adunk az ő életükért, házasságukért. Urunk, könyörgünk az ő gyermekeikért, családtagjaikért, az itt maradottakért. Urunk, hogy áldásod legyen életükben. Urunk, te légy az, aki megszólítod őket, és szent lelked által tüzet gyújtasz az ő szívükben is, és nem engeded, hogy a láng kialudjon. Így áld meg Fazekas Mihály és Cesznyicki Ilona testvérünk, elhunyt testvéreink, gyermekeit és családjukat egyaránt. Urunk, áld meg gyülekezeti alkalmainkat, add, hogy igazán hirdethessük ott a te igédet. Add, Urunk, hogy gyülekezetünk lélekben növekedjen a megtérőkkel. Urunk, Te add meg mindenkinek azt, amire épp szüksége van. És hallgass meg közös imádságunkat, amelyre Te tanítottál bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Hadd hirdessem a szeretett testvéreknek, hogy befejező énekünk után úrvacsora vételre van lehetőség. Mindazok, akik szeretnének élni az úrvacsorával, szeretettel várjuk az Úr asztalához.